Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család és ifjúságügyét felelős államtitkára, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Még mindig a demográfiai programnál maradva alig, hanem lesznek olyanok, akiknek megszületik július 1-e után az első gyermekük, és utána föleszmélnek, hogy van itt egy veretes demográfiai program. Érdemes igénybe venniük a 10 millió forintos hitelt. A július 1-e után, de még a hitelfelvétel előtt született gyermeket figyelembe kell venni a számításhoz, vagy csak a hitelfelvétel után születendő baba számít? Tudom, hogy ez bonyolult kérdésnek tűnik, de alig, hanem lesz ilyen eset.
Bízom benne, hogy kevés ilyen eset lesz. Éppen ezért is igyekszünk minél korábban, minél szélesebb körben tájékoztatást nyújtani a lehetőségekről. Tehát, hogyha belegondolnak a kedves hallgatók, hogy február 10-én jelentette be a miniszterelnök úr ezt a családvédelmi akciótervet, ehhez képest a holnapi napon hozzuk nyilvánosságra a részletszabályokat is, tehát akkor minden rendeletet meg lehet részleteiben is ismerni. A törvényt már pénteken benyújtottuk, illetve törvénymódosító javaslatokat is. Tehát ismertek a részletszabályok is, és július 1-ével indul a program, tehát mondhatom azt, hogy elég hosszú idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy mindenki tájékozódjon, hogy döntéseket hozzon, hogy mérlegeljenek, hogy szeretnék vagy nem szeretnék. Kell egy bizonyos átgondoltság, valóban egy végiggondolás ahhoz, hogy ezeket a döntéseket meghozhassák a fiatalok. Erre most szerintem elég idő van, mert hogy a feltétel az úgy hangzik, amikor a gyermek számot vesszük figyelembe a hitel elengedésnél vagy felfüggesztésnél, hogy a július 1-e után és a kérelem benyújtását követően született gyermekek számítanak ebből a szempontból. Tehát a kérdésére válaszolva nem, ebben az esetben nem számítanának ezek a gyerekek, ezért javaslom mindenkinek azt, hogyha szeretnének élni a babaváró támogatással, akkor érdemes időben gondolni majd erre, és július 1-ét követően akár a várandóság alatt benyújtani ezt az igényt.
Olvassanak közlönyt, olvassanak sajtót, nézzék meg, hogy pontosan mi a rendszer, és ahhoz képest hozzák meg a döntéseiket.
Mindig a tudásvért tesz fel legjobban. Akár amikor utána elmegy az ember egy bankfiókba, és ott mindenféle információkat hall, a legbiztosabb az, hogyha ő fehéren-feketén tudja azt mondani, hogy de hát én elolvastam, hogy ez rám vonatkozik, így vonatkozik ezek a feltételek. Ezért a rendeleteknek a szövege is megítélésem szerint közérthető, mindenki számára feldolgozható, érdemes a rendeleteket elolvasni, én ezt mondom a csoknál is, ezt mondom az összes többi lehetőségnél is, amellett, hogy mi igyekszünk napra kész, és a lehető legkevésbé szakmai, bürokratikus, jogászi nyelven megfogalmazott tájékoztatást is nyújtani.
Itt egy szabad felhasználású hitelről van szó, ami nagyon fontos eleme, ezt a bankok piaci körülmények között nagyjából 10-13%-on szokták adni. Egyeztettek a bankokkal arról, hogy mekkora kamat támogatásra tartanak igényt?
Természetesen komoly egyeztetések zajlottak a bankszövetséggel is, illetve ezen keresztül a bankrendszernek a szereplőjével is. Nekik is van szükségük időre ahhoz, hogy felkészülhessenek, hiszen ők játsszák a közvetítő szerepet, ők azok, akikhez be fognak menni ezek a fiatalok, és náluk fogják igényelni ezt a babaváró támogatást is. Ugyanez a gyakorlat jól működik a csoknál, ugye ott szintén a bankokkal működünk együtt, ugyanilyen felállásban, mondhatom ezt is. Tehát bár ezek mind állami támogatások, a bankrendszer közvetítő szerepet játszik. És vannak ennek költségei is, nem titok az sem, hogy igen, ezeket a költségeket mi megtérítjük a bankoknak, tehát az állam kezességvállalóként ott áll ezek mögött a kamatmentes kölcsönök, illetve támogatások mögött, és a bankoknak megtéríti a felmerülő költségeit. Egy olyan konstrukciót, egy olyan gyakorlatot igyekeztünk kialakítani, amelyben minden fél jól jár, minden fél annyira, hogy a lehető legjobban azok járjanak, akik a támogatást igénybe veszik. Tehát a legfontosabb vezérelv az volt, hogy a fiataloknak, a fiatal házasoknak, akik ezt a támogatást igénybe szeretnék venni, a lehető legtöbbet tudjuk adni, és a lehető legkevesebb legyen a járulékos költség.
A banki költségek azok valahogy igazodni fognak a hitelbírálat formalitásához? Tehát egy mérsékelt banki költségekkel kalkulálnak, vagy átlagos banki költségekkel?
valamelyest tekintettel a létszámra is tekintettel.
Sokan lesznek, ha a rendszer jól működik.
Igen, tehát sok szempont van, ami azért ezt hadd mondjam most azt, hogy azért ez egy tárgyalási folyamat, ahol nem feltétlenül mondom azt, hogy mi, mint az egyik tárgyaló fél, nem biztos, hogy itt most el tudom részletesen mondani a mi tárgyalási szempontjainkat. Ez egy olyan tárgyalási folyamat, amikor a bankoknak is vannak érdekei, mi pedig a magyar embereknek az érdekét képviseljük államként, de úgy érzem, hogy egy méltányos tárgyalási folyamaton vagyunk túl, és én úgy érzem, hogy jó döntések születtek, illetve fognak még a jövőben születni, amelynek a legnagyobb nyertesei, és mondhatom azt is, hogy az igazi nyertesei azok a fiatalok, akik ezt a támogatást igénybe veszik.
Az úgynevezett falusi csok az Gyopáros Alpár titkárságához, államtitkárságához tartozik, ezt ők viszik?
Gyopáros Alpár kormánybiztos úr az, aki Gulyás Gergely miniszter úrral közösen kidolgozta nem csak a falusi csokot, ez egy sokkal tágabb, nagyobb programba illeszkedő elem, ez a falusi csok, hiszen van egy magyar falu program, és a magyar falu program éppen arról szól, hogy mit jelentenek ma a falvak, mit jelent ma a falusi élet, mit jelent egy 5000 fő alatti településen élni ma Magyarországon, és mi kellene ahhoz, mi kell ahhoz, hogy ezek az 5000 fő alatti települések ne néptelenedjenek el, ne csökkenő legyen a lélekszámuk, hanem növekvő, hogy minél vonzóbbak legyenek a mai fiatalok számára is. És kell ehhez számos szolgáltatás, infrastruktúrális feltételek kellenek hozzá, magas színvonal a szolgáltatások terén is, kellenek hozzá megfelelő otthonok, tehát itt több elemről is beszélünk, ennek egyik nagyon fontos eleme az otthonteremtés, és ehhez kapcsolódóan a falusi csok is.
Ezt végül is hol fésülik össze, hogy a falusi csok rendelkezései és a demográfiai program rendelkezései azok egy irányba mutatnak-e?
Tehát szerencsére van egy kormánya ennek az országnak, és a kormány az a fórum, a kormány ülések jelentik azt a testületet, illetve azt az alkalmat, amikor ezekről tudunk beszélni. Éppen én is személyesen ott lehettem a múlt hét szerdai kormányülésen, ahol a demográfiai programnak, tehát a családvédelmi akciótervnek az utolsó részletkérdései mellett éppen a falusi csokról is volt szó, tehát ott mindig van alkalom arra, hogy ezeket a szempontokat összefésüljük egymással az utolsó fázisban is, nem beszélve arról, hogy Gyopáros Albár kormánybiztos úrral is úgy dolgozunk együtt, hogy az első perctől szorosan egyeztetünk, nem csak vele, hanem a kormányzat többi szereplőjével is.
Van valami elméleti elvárás arra, hogy mit kell tudnia hozni demográfiában vidéknek és városnak, falunak és városnak?
Én nem gondolkodnék ilyen típusú elvárásokban. Az mindenképp cél lenne, feladat lenne, hogy ne olyan, mondjuk, hogyha egy csúnya szót mondok azzal, hogy korfa. Ugye a korfa azt mutatja meg, hogy bizonyos életkorokban mennyien élnek, mennyien vannak, hány 2 éves van, hány 5 éves, 10 éves, és így tovább. Minden egyes életkorra megmondja azt, hogy hány nő és hány férfi van. Ezt ábrázolja egy korfa. Hogyha egy településnek, egy közösségnek a korfája az olyan, hogy nagyon-nagyon sok az idős, és alig van fiatal, nincsenek gyerekek, egy ilyen előregedő, idősödő korfával rendelkezik egy közösség, akkor bizony annak a jövője az nem biztosított. Ezért lenne fontos az, hogy olyan közösségek legyenek nem csak a nemzetünk szintjén, hanem helyben is, amelyek képesek a hosszú távú fennmaradást garantálni. Ez lenne a cél a falvakban is. Tehát nem számokat mondanék, inkább azt mondanám, hogy egészséges lenne, hogyha mindenhol a gyerekek lennének többségben, a fiatalok lennének többségben, és aztán ők később tudnának gondoskodni az idősekről is.
Bölcsődei férőhely bővítés, ez hosszú munkának tűnik, és folyamatosnak tűnik. Most írják ki a társadalmi egyeztetési folyamatokat?
A bölcsődei rendszernek az átalakítása, sőt fejlesztése, bővítése, az nem tegnap kezdődött el. Ez már a 2010 óta tartó kormányzati ciklusoknak egy kiemelt feladata. Én azt mondanám, hogy 2014-től megint egy erősebb fokozatra kapcsoltunk, és most pedig újfent ezt tesszük meg, hiszen azt látjuk, hogy még nagyobb a bölcsődei férőhelyek iránti igény, mint amire számítani lehetett. Ennek az egyik oka az, hogy egyre több nő van jelen a munkaerőpiacon, jelentősen nőtt a női foglalkoztatottság is. Másfelől mi is támogatjuk a munkahelyre, a munkaerőpiacra való visszatérést, akár már egy pici gyermek mellett is, hogyha a család így kívánja meg. Tehát több oldalról is van olyan ösztönző, hogy sok édesanya visszatér a munkahelyére, akár már egy 1 éves, 1,5 éves, 2 éves kisgyermek mellett. Emiatt sok az igény a bölcsődei férőhelyre. Igaz, hogy ott van a nők 40, a nagymama nyugdíj, amelyben már 240 ezer magyar nagymama nő részesült, tehát ők is ott tudnak lenni az unokák mellett, és itt mondanám azt, hogy jövő év január 1-től indul a nagymama vagy nagyszülői gyed, amely nagymamáknak, nagypapáknak is lehetőséget ad arra, hogy ők maradjanak otthon a kicsi gyermekkel, hogyha még nem nyugdíjasok, tehát ők esnek ki mondjuk így a munkából erre az időszakra, nem az édesanya vagy az édesapa, tehát vannak ilyen lehetőségek is, de a bölcsödékre egyre nagyobb az igény. Ezt látjuk, és nem is azonos eloszlásban, tehát nem mindenhol területi értelemben azonos az igény, és időben sem azonos. Elképzelhető, hogy jön egy vállalkozás, jön egy cég a környékre, hirtelen megnő a munkaerő kereslet, sokan elhelyezkednek, vagy elhelyezkednének, ott vannak a kisgyerekes édesanyák is, kellene hirtelen a bölcsődei férőhely. Aztán lehet, hogy egy cég elmegy, akkor ez az igény lecsökken. Tehát időben és térben is különbözik a bölcsődei férőhelyek iránti igény. Ezért alakítottunk ki egy rugalmas rendszert, több szereplővel, magán szereplőknek a bevonásával is, de látjuk azt, hogy itt is kellenek további ösztönzők. Javítanunk kell a finanszírozást, javítanunk kell a bölcsődei, magán bölcsődei, családi bölcsődei férőhelyeknek a finanszírozását, éppen azért, hogy ezek a férőhelyek ne csak ott legyenek, hanem olcsók is legyenek, vagy akár ingyenesek legyenek a szülők számára. Nem az a célunk, hogy mélyen a pénztárcájukba kelljen nyúlni azért, hogy a bölcsödébe el tudják helyezni a gyermeket. És ezért rugalmas a rendszer, kell még több bölcsödei férőhelyet létrehoznunk, erre egy igen ambiciózus elképzelésünk van az előttünk álló évekre. Összességében azt a célt határoztuk meg, hogy 2022-re minden olyan gyermek számára legyen bölcsődei férőhely, ahol erre szükség van. Ne is legyen távol a szükséglettől, tehát a lakóhelytől vagy a munkahelytől, és ne is kelljen azért sokat fizetnie a családnak.
De mikortól világos, hogy szükség van? Ha mondjuk van egy faluban három bölcsődekorú gyerek, akkor már kell, vagy csak akkor kell, hogyha mondjuk négy van? Tehát hol van az a határ, amikor lépnie kell a rendszernek, hogy ott is legyen bölcsöde?
Ezt egy törvény írja elő, ezt a törvényt is módosítottuk, és mondhatom azt, hogy több feladatot adtunk az önkormányzatoknak. Ehhez tudni kell, hogy korábban úgy nézett ki a dolog, hogy csak a 10 000 fő feletti lélekszámú településeknek kellett bölcsödei ellátásról gondoskodni. Egyáltalán nem szabályozta a törvény az ez alatti lélekszámú településeket. Ott vagy volt, vagy nem volt. Most már nem így van. Most már két plusz feltételt előírtunk. Az egyik az, hogy ahol legalább 43 év alatti kisgyermek van, vagy akár csak 5 olyan kisgyermek, akinek a szülei dolgoznak és igénylik a bölcsődei elhelyezést, az önkormányzat feladatává tettük ezt, igen. De az önkormányzat nem csak egy bölcsődét építhet, hanem ő maga is megállapodhat mondjuk egy családi bölcsödének a működtetőjével, üzemeltetőjével, és ott is megoldhatja a bölcsődei elhelyezést. Tehát kreativitásra, rugalmasságra van szükség, mi pedig ehhez hozzátesszük azt, ami az államnak az oldaláról kell.
Az állami hozzájáruláshoz mindenképpen az kell, hogy egy új nullától eltérő bölcsödei hely jöjjön létre? Tehát akkor lehet erre pályázni?
Nem. Tehát vannak bölcsödei férőhely bővítések, fejlesztések, korszerűsítések, erre mindre van pályázatunk.
Tehát, több gyerek férjen be.
Adott esetben akár igen, sőt mondok olyan konkrét példát, amikor mini bölcsödékről, ez is egy újfajta lehetőség, még nem is annyira ismerik, és nem annyira élnek vele, pedig már most 2 éve lehet ilyen mini bölcsödéket létrehozni, még mindig nincs olyan sok belőle, pedig ez egy jó lehetőség mondjuk egy olyan településen, ahol volt egyszer egy nagy óvoda, ma már nincs annyi gyermek, mint régen, bölcsöde nincsen, az óvodának viszont van 2-3 olyan helysége, amit igazából nem használnak ki. Ilyen előfordul, nem is olyan ritkán. Ezt nyugodtan át lehet alakítani bölcsödévé. Olyan feltételeket szabtunk meg, olyan feltételeket írtunk elő, hogy ez teljesíthető, tehát egy-egy ilyen mini bölcsödét ki lehet alakítani akár egy óvodaépületnek a kevéssé használt vagy nem használt részében.
Ha lesz gyerek, lesz rá igény. Honnan lesz bele személyzet, dada?
Szerencsére nagyon nagy az érdeklődés a bölcsődei kisgyermeknevelő szak iránt. Ugye így hívják hivatalosan most már a felsőfokú végzettséget biztosító képzést. Tehát egyfelől van egy utánpótlás ott is, nagyon megnőtt a jelentkezőknek a száma az utóbbi években. A másik oldalon megint oda térnék vissza, hogy magánszereplők, családi bölcsödék, vagy akár munkahelyi bölcsödék. Egy családi bölcsödében nem kell felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermek nevelőnek lenni.
Értsen a gyerekhez.
Gyakorlatilag egy gyakorló édesanya, aki azt mondja, hogy a szomszédból, vagy a faluból, vagy a kisváros környékéről összegyűjt 4-5 olyan szülőt, akik a gyermekeiket rábíznák, és ebben az esetben van egy tanfolyam, amit mi biztosítunk a számukra, 100 órás tanfolyam, ezt kell elvégezni, és egyébként nem is határozunk meg nagyon szigorú tárgyi és egyéb infrastruktúrális feltételeket sem. Mondjuk azt, hogy a józan észre és a realitásokra hagyatkozunk, hiszen miért ne tudná eldönteni néhány család, a többi szülő, hogy ő rámerje bízni a szomszédasszonyra a gyerekét.
Ahol hogyha jó a sajátomnak, igen, jó a szomszédnak
pontosan.
Is alapon?
Hát hogyha ők ezt, bízunk ennyire abban, hogy felnőttek az emberek, hogyha ők ezt a ismerik a szomszédasszonyt, rámerik bízni a gyereküket, mi pedig ehhez adunk támogatást, tehát így is meg lehet oldani a bölcsődei elhelyezést, ez adott esetben életszerűbb, mint az, hogy minden kis településen nagy bölcsödék épüljenek fel, amelyek aztán ki tudja, hogy hogyan lesznek, egyrészt meg tudjuk-e tölteni őket hosszú távon is, másrészt pedig azért nagyon komoly költsége van. Ma egy mondjuk így, hogy állami vagy az önkormányzat által működtetett bölcsődei férőhelynek a finanszírozási igénye az nagyjából 1 millió forint évente gyermekenként. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy 1 millió forintot kell erre költeni, ez a reális költségvetési igénye, azért ez nem kevés. És ennél ezt gazdaságosabban is meg lehet oldani akár egy kis településen, hasonlóan, ahogy az imént mondtam.
De mennyit lehet, vagy kell költeni egy nem újépítésű zöldmezős beruházásként kialakított, mondjuk családi bölcsödei férőhelyre?
Ez attól függ, hogyha ugye egy családi bölcsödét hoznak létre, itt ez nagyon ritkán zöldmezős beruházás.
Ez egy létező lakás, amiben laknak
általában
emberek.
Igen, tehát általában az a tapasztalat, az a gyakorlat, hogy ezeket a családi bölcsödéket mondjuk egy családi házban hozzák létre, ahol egyébként is élnek, laknak, és úgy alakítják ki, hogy ennek ezt aztán családi bölcsödeként használják. Persze meg lehet építeni, nem sokkal nagyobb ennek a költsége, ebben az esetben, mint hogyha egy családi házat építene valaki. Hiszen, ahogy említettem, itt pont az volt a cél a szabályozásnál, hogy ne írjunk elő olyan életszerűtlen kritériumokat, feltételeket, amelyeket akkor se követelnénk meg, hogyha valaki a saját gyerekére vigyázna, vagy a saját gyerekével lenne otthon. Biztonságban kell, hogy legyenek ezek a kisgyerekek, de a biztonság észszerű feltételeit kell csak előírnunk. Ilyen most a szabályozás, és én úgy láttam, hogy van is nagy érdeklődés, jelenleg, és itt is tervezünk lépéseket tenni, az elvi döntés megszületett a kormányon, bízom benne, hogy ez a jövő évi költségvetésben már tükröződni is tud, hogy amellett, hogy már eddig is nagyon nagyot emeltünk a bölcsödei finanszírozáson, tehát 3,5-szeresére emeltük nagyjából a bölcsödékre fordított költségvetési forrásokat, most ott még szeretnénk előrelépni, hogy ezeknél a magánszereplőknél is adjunk valamivel több támogatást, tehát egy olyan finanszírozási rendszert alakítsunk ki, ahol ezek a magánszereplők is érdekeltek abban, hogy ezeket a magánbölcsödéket működtessék.
Jól értettem, hogy a munkahelyi bölcsödék fejlődési üteme az a vártól elmarad, és miért?
Ez abszolút ez a tapasztalatunk. Ez nem egy bevált gyakorlat még Magyarországon,
teljesen
valahogy nincs is ennek kultúrája.
Oda megyek, oda viszem a gyereket, ahol dolgozom.
Ez nagyon egyszerű lenne, és logikus lenne. Mi is így gondoljuk, megvan a feltételrendszere ennek is. Ott is láttunk finanszírozási oldalról még hiányosságot, tehát ott is az a visszajelzést kapjuk, hogy még mindig túlságosan sokba kerül mondjuk így a munkaadóknak egy ilyen családi bölcsödének a működtetése, tehát ott is meg kell néznünk, és ezt tesszük most, és a jövő évi költségvetésben ez megint csak szerepelhet, hogy hogyan tudjuk a munkaadókat is ösztönözni arra, hogy hozzanak létre munkahelyi bölcsödéket is.
Most hogy látják a teljes újonnan a miniszterelnök által bejelentett rendszer részletes szabályozása, az mikorra lesz kész? Mármint azoké, amelyek július 1-jel lépnek hatályba. Júniusban lehet már látni?
Ezek készen vannak teljes egészében, tehát részletszabályok rendeleti szinten is. A holnapi napon fogjuk ezeket megjelentetni.
Tehát kettől hivatalos.
Akkor... Kettől a közlönyben meg fog jelenni minden vonatkozó rendeletnek a szövege. Tehát azt lehet böngészni, lehet olvasni, lehet érdeklődni, kérdéseket feltenni. Mindenkinek megköszönöm a türelmét, mert azért van még jó néhány hónap előttünk. Egyedi élethelyzetekben felmerülő egyedi kérdésekre nagyon nehéz ilyen tömegesen válaszokat adni. Én megértem ezt az igényt, igyekszünk ezt kielégíteni, kérdezfelelekekkel, informatív honlapot indítunk, vagy frissítünk most ebben a tekintetben, kifejezetten egy olyan aloldala készül el a család.hu vagy család.hu oldalunknak, amely a családvédelmi akciótervről fog részleteiben is tájékoztatást nyújtani. Most indul a kormányzatnak egy nagy tájékoztató kampánya, tehát én bízom benne, hogy mindenki megkapja a választ a felmerülő kérdéseire, és mondhatom azt, hogy ahhoz képest, hogy július 1-ével indulnak ezek a lehetőségek, van kellő felkészülési idő, és talán még annyit hozzátennék, hogy a gyermekvállalásról hozott döntést nem érdemes elodázni, mert hogyha most, vagy akár a miniszterelnöki bejelentéskor döntenek úgy a fiatalok, hogy akkor ők gyermeket vállalnak, vagy vállalnak még egy gyermeket, akkor mire megszületik majd az a gyermek, addigra ők élni fognak tudni mindezen lehetőségekkel. Tehát szerintem most tájékozódjanak, érdemes megnézni, és amennyiben úgy gondolják, hogy ez őket segíti, ösztönzi a gyermekvállalásban, akkor ezeket a döntéseket nem kell halogatni júliusig sem.
Még egy utolsó kérdés, az új autó támogatásnál 3 gyermekre van szükség, nagyon leegyszerűsítve. Új gyerekre van szükség, vagy korábbi gyerek is számít ebben a rendszerben?
A nagycsaládos autó támogatásnál minden már meglévő gyermek számít.
Akár tehát mekkora is?
Igen, tehát ez azt jelenti, hogy a nagycsaládosok igénybe tudják venni ezt a támogatást. Annyi a feltétel, hogy a velük élő gyermekeik, illetve bocsánat, itt az életkor, ez az akár mekkora is, egy 30-40 éves gyermek már nem számít.
18-ig számít? A 17 és fél éves fiam az újonnan vásárolt autót azt összetörheti az első útján?
Semmiképpen nem javasolnám, de a 17 és fél éves fia számít, amennyiben azért csak megint óvatos vagyok, amikor konkrét élethelyzetekről van szó, nem tudjuk a többi körülményt. De hogyha ezt szövegszerűen fogalmaznám meg, akkor úgy van, hogy gyakorlatilag aki után családi pótlékra jogosult a család, azok a gyerekek számítanak be az autóvásárlásnál a gyerekszámba. Tehát itt a meglévő gyerekek számítanak a családi pótlék jogosultságnak a függvényében. De igaz egyébként, mert ugye ez sokszor felmerül, hogy újonnan született gyermekek vagy meglévő gyermekek. A meglévő gyermekek természetesen majd a jövő év január 1-től induló személyi jövedelemadó mentességnél is ugyanúgy számítanak. Tehát ez is azt jelenti, hogyha egy édesanya 4 gyermeket megszült vagy felnevelt, ebben az esetben ő jogosult lesz a teljes személyi jövedelemadó mentességre, a felnőtt gyermekei után is. Tehát azok, akik most nyugdíj előtt állnak, de már van 4 felnőtt gyermekük, ezek az édesanyák teljesen személyi jövedelemadó mentesek lesznek jövő év január 1-től. De például ugyanígy igaz ez a lehetőség a meglévő gyermekek beszámítása az otthonteremtéshez kapcsolódó támogatásoknál is. Tehát természetesen a meglévő gyermekek után most már használt lakásvásárlásához is fel lehet venni ezt a kedvezményes kamattámogatott hitelt 10 illetve 15 millió forint értékben.
A kormány demográfiai lépései azok minden szakértő fantáziáját meg szokták lódítani. A kormány gondolkodik további intézkedéseken, nyugdíjrendszer módosításán például a demográfiai folyamatok segítése érdekében? Vagy ez most nincs napirenden?
Egy pillanatra sem állunk meg, tehát amikor éppen vezetjük be az új lehetőségeket, ezzel párhuzamosan zajlik az a műhelymunka, az a háttérmunka, amellyel már a következő javaslatokat is készítjük elő, de ezt mindig igyekszünk hangsúlyozni, hogy itt a kapkodásnak sem sok értelme van. Érdemes megnézni, mindig egy pillanatra megállni, megnézni azt, hogy milyen eredményeket érünk el. Például azzal, hogy a tavalyi évet tekintve a házasságkötéseknek a száma ismét tudott egy kis emelkedést mutatni. 20 éve nem volt olyan magas a házasságkötések száma, mint amekkora a tavalyi évben. Vagy éppen 20 éve nem volt olyan magas a gyermekvállalási kedv, mint tavaly. Ezek mind bizakodásra okot adó számok. Az is látszik, hogy amikor van egy, mondjuk így egy nagy bejelentés, sok újdonság, akkor van egy optimizmus, egy ilyen hullám, és utána ez szépen el tud simulni. Tehát mindent megszoknak az emberek, megszokják a sok támogatást is, gyorsan elfelejtjük azt, hogy nem mindig volt ez így. Éppen ezért arra is szükség van, hogy időnként új dolgok jöjjenek. Ráadásul most ugye 2 olyan pont is van, amelyet meghatározott időre hirdettünk meg. Ne felejtsük el, hogy a babaváró támogatás és az autóvásárláshoz nyújtott 2,5 millió forint mind a 2 olyan lehetőség, amely megnyílik 2019. július 1-ével és 2022. december 31-ig tart. Akik éltek vele, azoknak természetesen kifut végig. De belépni már, élni ezzel a lehetőséggel újonnan nem lehet a jelenlegi elképzeléseink szerint 2022. december 31-e után.
Mondjuk tehát csak szabályait is megváltoztatták menet közben az igényeket látva.
Bővítettünk rajta folyamatosan, de soha nem szüntettünk meg semmit a családtámogatások közül úgy, hogy ezt nem mondtuk volna előre, ezért is jelentjük ki előre, hogy ez a dolog, ez olyan, mint az áfa csökkentés volt ugye az újépítésű ingatlanoknál.
Azt hosszabbították meg egyszer.
Ott volt egy meghosszabbítás, de ott is ugye volt egy előre meghatározott idő, hogy ezt meddig tervezzük meghozni ezt a döntést, vagy mennyi ideig fog tartani, pont azért, hogy lássuk a hatásokat. Itt is ez a helyzet, tehát most is meg kell néznünk, hogy ez hogyan hat azokra-e, akiknek szüksége van rá, mik lesznek a következményei, és ennek fényében érdemes majd mindig újabb és újabb döntéseket hozni. Tehát mondhatom azt, hogy a műhely munka zajlik, különböző javaslatok mindig lesznek és vannak, most szeretnénk azt, hogy azt látni, hogy mi a jelenleg meghozott családvédelmi akciótervhez kapcsolódó döntéseknek az eredménye.
De mikor érdemes megnézni, hogy egy döntéstől számítva mikor jön a hatása? A gyermekszületésben van egy 9 hónapos titokzatos csöndes időszak, amikor még nem született meg.
Éppen ezért vannak olyan tanulmányaink is, amelyek kifejezetten azt vizsgálják, hogyha megnézzük azt, hogy mennyit fordítunk rá a családtámogatásra, hogyan vezetünk be egy intézkedést, akkor egy 9 hónapos eltolódással nézzük meg utána a demográfiai folyamatokat. Tehát mondhatom így, hogy két görbét úgy vetítünk egymásra, hogy van benne egy 9 hónapos eltérés, éppen azért, mert legalább ennyivel, legalább 9 hónap idővel kell számolni, adott esetben egy évvel is, vagy annál többel is. Tehát lehet ezt ilyen formán is vizsgálni. Mi folyamatosan nézzük és vizsgáljuk is, és az is látszik, hogy az, hogy 2002 és 2010 között egy, mondhatom úgy is, hogy a családok szempontjait háttérbe szorító kormányzás zajlott. Ehhez képest 2010 óta ezen a területen van egy nagyon komoly építkezés, és egy nagyon komoly erőfeszítés, hogy ez a családpolitika, ez hangsúlyosan legyen jelen a magyar embereknek az életében, illetve érezzék ennek a pozitívumait, a hatásait. A család támogatásokra fordított összeget kétszeresére emeltük meg 2010-hez képest. Ennek azért látszódik az eredménye. Látszik az, hogy jelentősen hozzá tudott járulni ahhoz, hogy a demográfiai mutatók azok pozitív irányba mozduljanak el. Tehát ilyen összefüggés van, ezeket az összefüggéseket vizsgáljuk. A helyzet demográfiai értelemben nem könnyű, a kiinduló pontunk az nem kedvező, de én bízom abban, hogy folyamatosan egyre közelebb kerülünk ahhoz a célhoz, amely egy gyarapodó, erősödő magyar nemzetnek az elérésétről szól.
Másfélnél tartunk, és 2,1 kellene. 0,6 százalékpontot kéne hozni.
Ez így van, hogyha ezt százalékra fordítom le, akkor ez egy 40%-os emelkedés lenne. Mondhatom azt, hogy eddig 20, valamivel több mint 20%-ot emelkedett 2011-hez képest ez a mutató. Ehhez képest még van szükségünk 40%-ra, tehát mondjuk egy erős dinamikát ebben, ha fenntartanánk, akkor akár mondhatom azt is, hogy tekinthetünk optimistán a jövőbe. Azért nehéz ez a kérdés, mert mi itt egyetérthetünk mindannyian abban, sőt a magyar emberek is egyet tudnak abban érteni, hogy a népességfogyás az egy komoly probléma a magyar nemzet számára, hogy fontos célkitűzés lenne ennek a megállítása, vagy a népesedési folyamatok pozitívra fordítása, de erről igazán a döntéseket azok a fiatalok hozzák meg, akik egy gyermekvállalás mellett, vagy azzal szemben döntenek. Tehát ez egy olyan probléma, olyan kihívás, amely az egész közösségünket érinti, a megoldás kulcsa viszont kizárólagosan a fiataloknak a kezében van. Mi ezért kormányzatként azt tudjuk tenni, hogy a lehető legtöbb segítséget megadjuk ezeknek a fiataloknak, hogy legalább azokat a terveiket, vágyaikat tudják teljesíteni, amelyekkel nekiindulnak az életüknek. Ha családot szeretnének, gyerekeket szeretnének, akkor ebben ne legyen akadály előttük.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család és ifjúságügyért felelős államtitkára volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin és Fekete Szalóki Zoltán felelős szerkesztők, valamint Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.